Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az arról szóló vita, hogy az ukrán hadsereg használja-e, használhatja-e a nyugattól kapott fegyvereket oroszországi célpontok megtámadására, sok nyugtalanságot okozott az elmúlt időszakban Washingtonban és az európai fővárosokban. Több nyugati vezető is arra ösztönzi Ukrajnát, hogy még hevesebben támadja Oroszországot, miközben több orosz vezető is kijelentette, hogy a nyugati fegyverek használata Oroszország területén egyértelműen azt jelenti, hogy Oroszország számára azok az országok is célponttá válnak, ahonnan a fegyverek származnak. A sajtónyilatkozatok körül nagy a köd, pontosabban a ködösítés. Ma megpróbáljuk eloszlatni ezt Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy Jens Stoltenberg NATO főtitkár azonnal engedélyt adna Ukrajnának, hogy a NATO tagok fegyvereivel megtámadja Oroszországot. Erről szól legalábbis a sajtó.
Igen, a sajtó erről szól, de azért ezt mindenképpen árnyalni kellene, ugyanis nem ez hangzott el egészen pontosan. A főtitkárnak a nyilatkozata, illetve az interjú az Economist-ban olvasható és meg is nézhető, hallgatható. Ugye ott azt hangzott el, amit egyébként már korábban is számtalan alkalommal mondott, hogy a szövetséges államokat arra hívja fel, vagy a figyelmüket arra hívja fel, hogy mérlegelni kellene annak a lehetőségét, hogy engedélyezzék Ukrajnának az eszközök használatát. Tehát ilyen, hogy ő engedélyt adna, ilyen nem hangzott el, és alapvetően a NATO főtitkárnak ilyen szempontból nincsen semmilyen kompetenciája, hogy ő döntse el ezeket az ügyeket.
De hogy kell elképzelnünk a fegyverszállításokat, hogy a fegyverek mellé jár a célpontoknak a koordinátája is?
Mondjuk azt, hogy attól még, hogy átadják a fegyvert, az annyit ér, amennyiben tudják alkalmazni, és ebben a kontextusban, tehát amikor akár Oroszország területén, akár Ukrajnának a megszállt területén célpontokat kell azonosítani, azért itt a hírterjesztési információk jelentős része az amerikaiaktól származik. Származhat adott esetben a britektől is, és mondjuk ugye ez az a konkrétum, ahol a fegyverek használata felmerülhet, tehát mondjuk olyan csapásmérőeszközöknek, ami oroszlani területeket is elér, akár mélységi, stratégiai mélységben. Tehát, hogy ezt nem csak úgy önmagában gondol valaki, egyet nagyjából irányba elindítja az eszközt, hanem egészen precíz meghatározása van ehhez szükség, és ezt a ukránok maguktól nem tudják legtöbb esetben biztosítani. Tehát egyrésztről van szó arról, hogy átadják a fegyvert. Aki átadja a fegyvert két oldalú bilaterális viszonyban, nyilván ő meg tudja mondani, hogy ha ezt így alkalmazzátok, akkor kaptok még, ha nem így alkalmazzátok, akkor nem adunk többet, és nyilván ezt Ukrajnának érdeke betartani, ha szeretnének eszközöket kapni. Másrészt pedig ugye van egy ilyen, nevezzük így, funkcionális korlátja, hogy ha nem adnak hozzá célokat, akkor kevésbé hatékony és hasznos ezeknek az eszközöknek a random használata.
De hogy Ukrajna nem tudja megszerezni ezeket a célokat, célpontokat?
Egy részét igen, mert nyilván statikus dolgokat, tehát légi bázisokat, például katonai bázisokat, azokat ismernek, tehát hogy ez azokat nem tudják odébb vinni az oroszok, de mondjuk fegyverlerakatokat, lőszerlerakatokat, katonai csoportosításokat az ott esetben, azokat ugye mozgatják, vagy át tudják telepíteni. Ezeknek a mindenképp valós idejű felderítése és a célok megjelölése az nem feltétlenül áll rendelkezésre az ukránoknak. Ugye ezeket elsősorban műholdas technológiával lehet megoldani.
És a fegyverek tekintetében van különbség a támadó fegyverek és a védekezésre alkalmas fegyverek között?
Hát ez egy nagyon árnyalt és elméleti vita igazából, mert nyilván minden eszközzel lehet bizonyos keretek között védekezni és bizonyos keretek között támadni. Van olyan, ami azért hát klasszikusan egyik vagy másik funkcióra inkább használatos, de én ezt egy ilyen művi különbségtételnek tartom. Ha alkalmas arra, hogy emberéletet oltsanak ki vele, akkor onnan, vagy célokat semmisítsenek meg vele adott esetben, akkor ez onnantól kezdve az alkalmazó szándékától függ, hogy az támadó vagy védekező alkalmazás.
Térünk vissza a kijelentésekre. Hétfőn a NATO főtitkár Jens Stoltenberg a magyar sajtó szerint azt mondta, hogy a Kijevnek átadott NATO fegyverek azonnal ukrán tulajdonba kerülnek, így Kijevnek képesnek kell lennie arra, hogy azokkal csapást mérjen például oroszországi légibázisokra. Hogy kell értelmezni ezt a kijelentést?
Igen, technikailag, hát ha itt a tulajdonviszonyokat akarjuk bontolgatni, mondhatjuk, ugye az egésznek a kontextusát az adja meg, hogy nemzetközi jogilag tudom értelmezni igazából az ügyet. Tehát az adja meg a kontextus, hogy az ENSZ alapokmány értelmében ugye Oroszország katonai agressziót követett el, az alapokmány 51. cikke értelmében Ukrajna önvédelmi háborút vív, és a nemzetközi közösségben bármely államnak joga van, teljesen legitim és jogszerű joga van ahhoz, hogy Ukrajnát az önvédelmében támogassa. Ha ezt fegyverrel teszi meg, mert ezt fegyverrel is meg lehet tenni, onnantól kezdve az ő kettejüknek az ügye, hogy ezt milyen formában oldják meg. És hát most ez a tulajdonába kerül, hát nyilván én átadok valakinek valamit, onnantól kezdve nehéz azt egy az egyben ellenőrizni, vagy felügyelni, hogy mire használják. És itt azért minőségkülönbségek vannak, mert mondjuk a kézi fegyvereknek, a lőszereknek az alkalmazását nyilván nem akarják ellenőrizni. Ott az a fontos, hogy azért mondjuk ugye a fekete piacra például ne kerüljenek ki. És minden fejlettebb fegyverről beszélünk, ez nyilván annál érdekesebb, érzékenyebb tud lenni. Ezt inkább a fegyverkereskedelem példájával tudnám szemléltetni. Az például, hogy fejlett technológiát kinek adnak el, az attól is függ, hogy kibe mennyire bíznak. És amikor eladnak valakinek fegyvert, akkor ott a harmadik félnek való továbbadás, ez a re-export, az újraexportálás, az mindig valamilyen jogi szabályozástól függ. Tehát vannak olyan eszközök, amiket akár az oroszok, akár az amerikaiak, ha eladnak a nemzetközi fegyverpiacon, korlátozva van, hogy tovább lehet értékesíteni.
De itt ez most nem arról szól, tulajdonképpen ez a kijelentés, amiről beszéltünk a műsorunk legelején, hogy tulajdonképpen engedélyt kap Ukrajna arra azáltal, hogy az ő tulajdonába kerülnek a fegyverek, hogy megtámadja Oroszországot, oroszországi légibázisokat például.
Az általános érvényszabályként azt mondom, hogy ez így van, kivéve ha az, aki átadja, az valamilyen megkötéssel adja át. Ugye erről beszélünk, és e körül zajlik a vita. Most nem gondolom, hogy annak van egyébként legitim szerepe abban, hogy ebbe beleszóljon, aki odaadja, meg aki fogadja. Tehát az, hogy itt kívülről mindenki megszakérti, hogy mit kéne csinálni az ukránoknak, meg mit kéne csinálni az amerikaiaknak, az nem rossz, csak lapokat nem mindenkinek osztottak ilyen szempontból. Ez a két szereplő múlik, hogy ott vannak-e feltételek, adott esetben vannak ilyen korlátozások. És ahogy mondtam, ugye katonailag Ukrajna számára az egy teljesen értelmezhető igény, hogy szeretnének hatékonyabban védekezni. Másrésztről az meg az amerikaiakon, vagy a briteken, vagy bárki múlik, hogyha ezt valahogy korlátozni akarják.
Csak hogy az ukránok hatékony védekezése nem csak Ukrajnának fontos, erre enged következtetni legalábbis a már említett Economist interjú Jens Stoltenberg NATO főtitkárral, melyben úgy fogalmaz, hogy a NATO-nak, illetve a NATO tagországoknak a célja kettős. Egyrészt az a cél, hogy támogassák Ukrajnát, ahogy jelenleg is teszik, másrészt hát annak a biztosítása is a céljuk, hogy ne eszkalálják a háborút teljes körű konfliktussát, csak hogy Oroszország olvasatában az előbbi, mármint Ukrajna támogatása maga után vonja a háború eszkalálódását.
A NATO ilyen szempontból az első pillanatok kezdve azt kommunikálta, hogy nem érdekel az eszkaláció, és nem kívánja eszkalálni, de akkor egy pillanatra fordulunk meg ezen a lovon. Tehát folyamatosan az érvelés, hogy Oroszországnak mi az érdeke, meg Oroszországnak mi a jó. Én azt gondolom, hogy a saját szövetségi rendszernek az érdekeit, Európának az érdekeit kéne szem előtt tartani, és nem amellett érvelni, hogy Oroszországnak egyébként ezt tetszik, vagy nem tetszik. Katonai értelemben ugye itt feltételezve azt, hogy megengedve azt, hogy rendben a brit fegyverrendszereket, vagy amerikai rendszereket használják mélységi csapásra, meglátjuk, hogy Oroszország tényleg olyan vagány szereplő, hogy azt mondja, hogy jó, akkor ők a brit és amerikai célpontokat megtámadják. Mert ott viszont ott arról beszélünk, hogy akkor hátul támadják meg. Amiről meg általánosságban ugye az a szakértői konszenzus, hogy egy NATO-Oroszország konfliktus Oroszország sem indítaná el, mert nem tudja megnyerni. Tehát egy ilyen chicken game van, egy ilyen kirántja félre a kormányt először típusú, de csak politikai szinten zajló beszélgetés van. Szakmailag ez egy viszonylag könnyen lemodellezhető eset.
Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa, mai napra kész vendége. Az orosz-ukrán konfliktus kapcsán beszélgetünk a NATO szerepéről. A legutóbbi moszkvai nyilatkozat az arról szól, tegnap tette ezt az orosz elnök újságíróknak nyilatkozva a Taskentben, és arra figyelmeztetett, hogy a NATO tagállamok, különösen a kis európai országok vezetőinek hát tisztában kell lenniük azzal, hogy mivel játszadoznak, és emlékeztette őket arra, hogy kis területű, nagy népsűrűségű országokról van szó, és ezt szem előtt kell tartaniuk, mielőtt oroszországi területek elleni támadásokról beszélnének. Tehát ez fenyegetés, vagy az a típusú politikai nyilatkozat, amiről ön beszélt itt az imént?
Nyilván bizonyos keretek között fenyegetés. Ugye Oroszország részéről a háború eleje óta részben a hagyományos eszközökkel, részben a nukleáris eszközökkel kapcsolatos különböző fenyegetéseket hallunk. Ezt úgy nevezik, hogy információs elrettentés. Ennek kifejezetten az a célja, hogy az európai vagy NATO együttműködésbe ékeket verjen, és legyenek olyan szereplők, akiket idézőjelben meg tudnak félemlíteni. Minél kisebb egy szereplő, minél korlátozottabbak a saját egyéni nemzetállami képességei, annál inkább ennek ki lehet téve. Pont ezért lenne az nagyon fontos, hogy a NATO egysége, a politikai szolidaritás az ne legyen megkérdőjelezhető. Ezért kellene egymást ténylegesen támogatni, és nem egymásra mutogatni, hogy mit miért nem csinálhat, vagy miért nem csinál. Mert Oroszországot nagy hatalomként csak elrettenten lehet ettől a konfliktustól. Tehát alapvetően a legrosszabb, amit saját magunkkal tehetünk, az az, hogyha megosztjuk a politikai egységet, és utána hagyjuk azt, hogy Oroszország valóban egy-egy szereplővel, vagy egy-egy kis országcsoporttal szemben, akár a katonai túlerejét, akár a nukleáris képességeit használva tudjon fenyegetőzni, idézőjelben megszégyeníteni őket, és rákényszeríteni azon arra, amit egyébként ők nem fogadnának el.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy vita van arról, hogy az ukrán hadsereg hogyan, mire használja a nyugattól kapott fegyvereket. Mennyire egységes a NATO, mennyire egységesek a NATO tagországok, illetve az európai országok, az Európai Unió tagországai főként Ukrajna támogatását illetően? Mert hogy azt láttuk legutóbb, vagy hallhattuk legutóbb Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszternek a nyilatkozatát. Most nyilván ez is kérdés, hogy ez mennyire politikai kijelentés, mennyire szól a saját országában élő választóknak, és mennyire szól ez valóban a NATO tagországoknak, mennyiben szól Jens Stoltenberg NATO főtitkárnak?
Nyilván azt hozzá lehet tenni, vagy hozzá kell tenni, hogy Magyarországon is választási kampány van, és emiatt a politika néhány üzenetet túlhangsúlyoz, én azt gondolom. De azt nem gondolom, hogy reálisan lehet várni, hogy a szövetségeseket ne vegyék figyelembe, és azt elengedjék, hogy jó, hát ezt a választók közönségnek szól, és ezt a politika a választás hevében mond ilyeneket. Nagyon jól tudják a szövetségesek, hogy mi folyik Magyarországon, hogy mit kommunikál a magyar kormány befelé és kifelé is, azt is, hogy ez a kettő nem egyezik. Valóban az európai államok esetében nem teljesen egységes az, hogy ki mit gondol arról, hogy hogyan kellene az orosz-ukrán háborút mondjuk, hogy megoldani. Azzal kapcsolatban én azt gondolom, nincsen eltérés, hogy mindenki a békét szeretné elérni, csak van, akiért Oroszország oldaláról szeretné elérni, hogy hagyja abba a háborút, van, aki pedig azt mondja, hogy Ukrajna tegye le a fegyvert, és akkor holnap béke lesz. Én azt gondolom, hogy az agresszornak kellene ezt a konfliktust befejezni, és nem annak, akit megtámadta.
Az agresszor már kijelentette azt, legalábbis nyilatkozatok szintjén elhangzott az, hogy ő befejezni a konfliktus, vagy legalábbis hajlandó lenne fegyverszünetre, amennyiben a határok maradnak ott, ahol jelenleg vannak.
Azért ezt remélem mindenki érte, hogy teljesen nonsens. Tehát, hogy ha én átmegyek a szomszédhoz, jól megverem, kirabolom, és utána közben, hogy jó, hát igazából eltekintek a további problémáktól, hogyha azt mondják, hogy én ezt büntetlenül megúszom, és minden, amit elhoztam, az az én tulajdonomban. Mert gyakorlatilag ez az ajánlat, ez erről szól. Nem gondolom egyrészt, hogy ez egy hiteles ajánlat lenne, másrészt nem gondolom azt, hogy ez Oroszország, vagy akár Putyin elnök a jelen helyzetben komolyan gondolná, hiszen a stratégiai kezdeményezés katonailag Oroszország oldalában nevezik úgy, hogy most nyerésben érzik magukat. Ez a típusú politikai üzenet, hogy ők nyitottak a tárgyalásra, funkciójában ugyanarra szolgál, mint számos más orosz eszköz az információ oldaláról, hogy az európaiakban ezeket a megosztottságokat kiélesítsék, és a tőjést okozzák. Tehát az, hogy aki nevezik így békepárti, és azt akarja, hogy minél gyorsabban Ukrajna fejezze be a harcot, azok muníciót kapjanak az érdelésükben.
Térjünk vissza a NATO-ra. Vannak tervek NATO alakulatok ukrajnai állomásosztatására, vagy ez csak olyan hírlapi kacsa, mint ahogy értelmezte a sajtó Jens Stoltenberg NATO főtitkár Economistban megjelent nyilatkozatát?
Két dologról van szó. NATO tagállamok, egyes államok nyilván gondolkoznak abban, és van is, aki már folytat ilyet kiképző tevékenységet például, adott esetben Ukrajnán belül is a hátországban. Ez nem azt jelenti, hogy harcol alakultok vannak a fronton, és ők az oroszokkal találkoznak, hanem az ukrán haderő működését, akár a logisztikát, akár a mari technikai eszközöknek a karbantartását segítik, vagy hírszerző munkát végeznek. Olyan, hogy a NATO beavatkozna, ilyen nincsen, hiszen a NATO-nak ezeket a közös döntéseit a 32 tagállam politikai konszenzussal kellene, hogy elfogadja, és mint látjuk, ugye nincsen ilyen típusú egyetértés. Tehát ebben annyi csúsztatás van, hogy itt nagyon lelkesen mindenki ezt NATO közösként apostrofálja, azért, mert NATO tagállamokról van szó, vagy adott esetben EU tagállamokról van szó, de ez nem azt jelenti, hogy a szövetségi hatalmazással bírna, és nincsen terv arra, hogy a NATO katonai oldalról beavatkozzon.
Egy NATO tagállam katonája milyen műveletet és milyen területen hajthat végre egy másik országban?
Hát ez két dologtól függ. Ugye az egyik lehet az a nemzetközi jogi megközelítés, amit mondtam, tehát Ukrajnának az önvédelmének a támogatását, azt mindenki saját nemzetállami jogkörben, a saját politikai társadalmi viszonyai szempontjából eldöntheti, hogy hogyan kívánja támogatni.
Függetlenül attól, hogy a NATO mit mond? Vagy nem kell megkérdezni a NATO-t akkor, hogyha ő NATO tagállam? Dönthet Franciaország úgy, hogy küld katonákat Ukrajnába? Anélkül, hogy erre a NATO rábólintana?
Hát olyan kötelezettsége nincsen senkinek, hogy csak a NATO teljes egyetértésével valósíthatja meg. Ugye itt a tagállamoknak a szuverenitás ilyen szempontból nem korlátozott. Tehát ha Franciaország azt mondja, hogy küld, akkor ez az ő politikai döntésük. A kérdés akkor lenne izgalmas, ha mondom Oroszország kellően vagány, és azt mondja, hogy jó, akkor ők most elkezdik lőni Franciaországot. Ez egy nagyon elméleti forgatókönyv, nem tartom ezt semmilyen szempontból jelenleg életszerűnek és valószerűnek, mert akkor viszont arról van, hogy megtámadták a NATO-t, és ott már a kollektív védelem az működésbe léphet.
Mennyire aktuális most Emmanuel Macron francia elnök azon kijelentése, hogy a nyugati országok szárazföldi csapatokat kellene küldjenek Ukrajnába? Életszerű egy ilyen küldetés?
Egyelőre én ennek nem látom a megvalósítási lehetőségeit, körülményeit. Az, hogy kellene, meg az ukránoknak milyen hasznos lenne, ha lenne ilyen, az rendben van, de hogy ez egy elméleti forgatókönyv. Az európai társadalmak arra, hogy mondjuk anyagilag vagy fegyverrel támogassák Ukrajnát, vagy politikai diplomáciai eszközökkel arra többé-kevésbé nyitottak. De az egy egész más minőség, hogyha a harcoló erőket akarnának küldeni. Nem láttuk egyelőre olyan európai társadalmat, aki erre kifejezetten nyitott lenne, még talán a legnevezzük így harciasabb vagy elszántabb támogatók a baltiak és lengyelek esetében sem.
Függ attól, hogy itt ön a társadalmat említette, hogy hol él az a társadalom? Tehát, hogyha a balti országokban, akik közelebb vannak Oroszországhoz, ők jobban érzik a fenyegetést, mint mondjuk Spanyolország, Portugália?
Természetesen a földrajzi közelség az nagyon sokat számít, meg a történelmi tapasztalat is, tehát akiket az oroszok többször már jobbról-balról lerohantak, vagy megszálltak adott esetben, vagy ugye egy államszövetségben éltek, és élvezhették ennek minden előnyét vagy hátrányát, azok máshogy viszonyulnak hozzá, mint akik néhány ezer kilométerről szemlélik az eseményeket. Nem véletlen, hogy a baltiak, lengyelek elszántan támogatják Ukrajnát, mert ők egyértelműen azt látják, hogy Ukrajna Európának az oroszokkal szembeni utolsó nagy védőbástyája. Tehát az ő felfogásukban és percepciójukban ez úgy jelenik meg, hogy ha Ukrajna elesik, orosz befolyás alá kerül, akkor potenciálisan egy következő körben akár a baltiak is következhetnek. Na most ezt el lehet kerülni akkor, hogyha az orosz képességeket Ukrajnában semmisítik meg, vagy degradálják, illetve hogyha orosz hadsereg van kötve, Ukrajna pedig nem kerül orosz hatóság alá.
Európa a védőbástya, vagy a NATO a védőbástya, vagy Amerika a védőbástya?
Hát Európa szemszögéből most Ukrajna a védőbástya. Az európai államok biztonságának legfontosabb garantálója a NATO. És a NATO-n belül legerősebb szereplők meg az Egyesült Államok. De az európaiaknak, és most akkor akár kilépve az orosz-ukrán háború napi kontextusából, most már ez egy bő 10 éves tapasztalat, egy 15 éves tapasztalat az arab tavasz eseményei óta, hogy fel kéne nőni ahhoz a feladathoz, hogy a biztonságukat sehol tudják garantálni, úgyis, mint válságkezelés, és úgyis, mint területvédelem.
Igen, hát egy kijelentés elhangzott a napokban Lengyelország külügyminisztere részéről, aki azt mondta, ugye, hogy az orosz birodalmi törekvések legyőzéséhez Európa hosszú távú újrafegyverkezésére van szükség. Nem elég nekünk a NATO ernyő, a NATO védőernyője? Ezt mondatja ez a kijelentés, vagy ez más szavakkal az Emmanuel Macron által újabban hangoztatott európai stratégiai autonómia?
Én nem feltétlenül az európai stratégia autonómiát látom ebben, nyilván ez egy olvasata, és ez a beszélgetés mondjuk 10 évvel ezelőtt még teljesen életszerű volt. Most más a biztonsági környezet, van egy nagyméretű háború, és egy komoly katonai képességgel rendelkező agresszor a frontjában, akinek a politikai szándék láthatóan az, hogy átalakítja az európai biztonsági berendezkedést és rendszert. Ezzel a kihívással szemben a NATO-nak van, mint kollektív védelmi szervezetnek olyan képessége, ami hatékonyan fel tud lépni, és a lengyel megállapítás az arról szól, hogy ha valamilyen oknál fogva az amerikaiak mondjuk máshol lennének lekötő a következő 5-10 évben, lenne mondjuk egy csendes óceáni térségbeli konfliktus, ahol az amerikai képességekre szükség van, és Európában ők nem tudnának olyan típusú támogatást nyújtani, mint most, akkor Európa magára marad. Ez egy negatív forgatókönyv, de ezt abszolút számolni kell, és akkor a saját képességekkel kell tudni megoldani az elrettentést, a védelmet és minden egyes feladatot. Tehát a lengyel megközelítés az abszolút, azt gondolom, hogy reális, mert a védelemben nem a legjobb, hanem a legrosszabb esetre is fel kell készülni.
A lengyel megközelítést mennyire mondatja Oroszország közelsége, és mennyire mondatja a reális helyzet?
Én ezt abszolút reálisnak tekintem, nyilván a portugálok kevésbé tartanak attól, hogy orosz csapatok jelennek meg a Lisszabon külvárosainál, mert elég messze vannak ettől, de a kelet-közép-európai államok, és ebben nyugodtan Magyarországot is beresorolhatjuk, vagy nyilván Romániát is beresorolhatjuk. A 20. század történelmében néhányszor látták azt, hogy milyen, amikor Oroszország katonai erővel érvényesíti az érdekeit. Szerintem ez egy reális fenyegetés perspektíva és reális értékelés a következő krízisre vonatkozóan.
Egy ilyen hosszú távú újrafegyverkezés, ez mit jelenthet? Illetve ez nyilván a tagállamok konszenzusán múlik, vagy az egyes tagállamok ebbe bele kell, hogy egyezzenek. Tehát nem elég Európa hosszú távú újrafegyverkezéséhez, nem elég, ha Lengyelország és Franciaország fegyverkezik, fegyverkeznie kell Németországnak is.
Két dolgot is érdemes ezzel kapcsolatban mondani. Egyrészt bármi, ami a NATO rendelkezésre áll, az EU rendelkezésére áll közösbe, az a nemzeti képességből táplálkozik. Tehát ha nincsen erős lengyel haderő, francia, német, magyar, bármilyen, akkor közösben sem lesz nyilván semmivel több. Tehát ez azt jelenti, hogy nemzeti keretek között is meg kell mindenkinek a saját képességét erősíteni. Másrészt pedig vannak olyan elemek, amit hatékonyabb, gazdaságosabb és olcsóbb lenne közös beszerzéssel, kutatásfejlesztéssel, gyártással előállítani, és ebben jó lenne az, hogyha meg lennének az európai szintű együttműködések és ilyen nagy projektek. Hát ezen dolgoznak, de együtt elsősorban ugye a politikai együttműködés, a szándék és a nemzeti gazdasági céloknak a mérsékelt alárendelése az, ami ezt megvalósíthatja.
Csak hogy kell elképzelni egy ilyen újrafegyverkezést, hogy akkor mindenből kétszer annyi van, hogy legyen egy rakétaüteg a NATO felé, Tehát legyen egy arra, hogy ha a NATO-nak szüksége van, akkor tudjuk adni, és legyen egy, ami európai stratégiai autonómián biztosítására?
Hát ez egy bizonyos szempontból szép világ lenne, mármint hogy a védelmi tervezők boldogok lennének, de nyilván ez nem racionális és nem reális, tehát nem semmilyen ország, a leggazdagabb ország sem tudja megengedni azt, hogy három külön fedben építse haderőt, hogyha éppen az egyik szervezetnek vagy a másiknak van rá szüksége. Itt mindig egy nemzeti haderőről van szó, és annak a képességeit kell tudni elosztani. Inkább azt mondanám, hogy a kérdés az, hogyha van egy adott konfliktus, van egy fenyegetés, amire reagálni kell katonai erővel, akkor melyik szervezetnek a keretében hatékonyabb ezeket a nemzeti eszközöket alkalmazni. Ha ez egy nagy, kemény katonai kihívás, egy fegyveres fenyegetés, akkor az nehéz a NATO lenne. Ami van NATO, ilyen jó együttműködést tud felmutatni, amit az amerikaiak ebben benne vannak, és együttműködnek. Ha puhább a fenyegetés, akkor ott általában az Európai Unió felé van a feladat megosztás eltolva.
Itt az imént, amikor Oroszországról volt szó, akkor ön azt mondta, hogy egy komoly katonai képességű agresszor. Most is komoly katonai képességei vannak Oroszországnak, vagy az elmúlt hát több mint két és fél év azért, vagy közel két és fél év azért kivett ebből a képességből?
Nyilván sok mindent vesztettek el, meg azt is látjuk, hogy ugye zajlik egyfajta felfegyverzés, újrafegyverzés, a haderőnek a gatyábarázás és a veszteségek pótlása, illetve vannak újabb modernizációs és haderő létszám bővítési célok, de hát ennek a megvalósítása azért hosszabb időtár, tehát nem egyik napról a másikra történik, hanem mondjuk legalább egy 2-3 vagy 5 évre igénybe fog venni. És hát ez mindig attól függ, hogy kinek kell ezzel szembeszállni. Tehát hogyha itt az egyik-másik baldi államról beszélünk, ahol ilyen 1-2 milliós lakosságról és néhány ezer fős haderőkről beszélünk, akkor ehhez képest Oroszországnak hatalmas nagy ereje van. Ha a NATO egészét veszük, akkor ehhez képest Oroszországnak nincsen annyi képessége per pillanat, hogy a NATO-val érdemes legyen egy fegyveres konfliktust állni. Pont azért fontos az elrettentési képességnek a megerősítése, illetve arra az esetre készülve, ha nem a NATO egészen reagál, fontos a regionális képességnek a megerősítése. Ezért veszik a lengyelek a rendtek a fegyvert is fejlesztik a deréket.
Ezekben a napokban zajlik Szófiában a NATO parlamenti közgyűlésének az ülése. Ez előzi meg az Amerikai Egyesült Államokban júliusban tartandó NATO csúcs találkozót. Egyértelműen Ukrajna az egyetlen, a legfontosabb, a leglegebb kérdés.
Nem az egyetlen, nyilván több kérdés van, amivel a NATO-nak foglalkozni kell, de Ukrajna meghatározó téma lesz, és biztos, hogy a legtöbb politikai vita az Ukrajnához fog kapcsolódni, úgyhogy azért azt lehet látni, hogy a tagállamok ebben a kérdésben kell, hogy a legaktívabban szerepet vállaljanak, vagy kellene, hogy szerepet vállaljanak, de emellett nyilván a saját teljesen normális képességfejlesztési folyamataik, ugyanígy a napi rendeletnek, vagy mondjuk az újszövetségnek a megválasztása is ideális esetben ugye a csúcson történne, már akkor is, hogyha ez nem egy olyan formális folyamat, aminek a végén mindenki fölemeli a kezét, aki egyetért, hanem van egy ilyen rendes háttér alkú, és annak az eredménye szokott lenni az új főtitkárnak.
Mire kerültünk közelebb az új főtitkár kiválasztásának, akkor ezek szerint nem megválasztásának megválasztásához. Ugye most arról szólnak a hírek, hogy Klaus Johannis román államfő, aki bejelentette azt, hogy szívesen elvállalná a NATO főtitkári tisztségét, egyre fogy a levegő körülötte, és Mark Rutte az, akinek áll a zászló. Azonban azt is hozzá kell tennünk, hogy Magyarország külgazdasági és külügyminisztere Szijjártó Péter elmondta, hogy a holland miniszterelnököt nem támogatják, de jó jelöltnek tartják Klaus Johannis államfőt. Ez, hogy jó jelöltnek tartjuk, ez még mindig nem jelenti azt, hogy támogatjuk az én olvasatomban.
Hát az, hogy Szijjártó Péter fejében pontosan ez mit jelent, ezt én nem tudom, de nyilván az, hogy jó jelöltnek tartják, az ott is jelenthető, hogy ha a másikat nem akarják, legalább van valaki alternatív jelöltként, illetve azok a az elemek, amiket felkívánítottal kapcsolatban az első pillanattól, amikor ő jelentkezett, hogy elvállalná a posztot, elmondtunk, ezek továbbá is fennállnak. Tehát az, hogy keleti tagállam még nem adott NATO főtitkárt, és most lehetne feléjük egy gesztust tenni, hogy egy olyan ország képviselőjéről van szó, vezető, politikai vezetőről van szó, akik közelebb fekszenek Oroszországhoz, tehát jobban értik valószínűleg az orosz dinamikákat. Egy országról van szó, ami a GDP 7%-os védelmi ráfordítást teljesíti, tehát van egyfajta ilyen példamutatás. Ezek állnak klauzulni, tehát ilyen szempontból nem gondolom, hogy minden lenne alkalmas. Az egy más kérdés, hogy május elejére nagyjából a 32 NATO tagállamból 28 már kifejezte a támogatását Rutte felé. Tehát Magyarország, Szlovákia, nyilván Románia, és talán még Bulgária. Nem, bocsánat, Törökország a negyedik, aki még ezt nem tette meg. Hát majd meglátjuk, hogy véget.
Oroszországnak használ ez a jelenlegi teszetosz a helyzet?
Hát Oroszországnak nyilván minden olyan használ, ami a vitát generálja a szövetségben, és a megosztottságot generálja. De adott esetben azzal nincsen még gond, hogy akkor a NATO működésképtelenné válna, tehát ilyeneket nem kell még ebbe belelátni, hogy akkor nem lesz főtitkár. Akivel az a folyamat korábbi példák alapján is volt, amikor nem komoly vitákon ment keresztül, mert hogy elég széles a tagállamok köre ahhoz, hogy legyenek meg különböző típusú, mondjuk világnézeti problémák, amivel valaki nem szimpatikus, de aztán egy ponton el tudott elfogadni a közös jelöltet.
Zárásként azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy vannak olyan sajtóban megjelenő vélemények, főként Oroszország részéről, miszerint közeledünk a harmadik világháborúhoz. Kell attól tartani, hogy egyre nehezebb lesz távol tartani a NATO-t az orosz-ukrán konfliktustól, vagy azért még nagyon-nagyon messze van egy harmadik világháború kitörésének a veszélye?
Én ezt abszolút politikai hangulatkeltésnek és nagyon felelőtlennek tartom, hogy ez a politikát uraló főüzenet. Nem kell egyedül a harmadik világháborúról tartani, sem nukleáris háborúról tartani. Elsősorban azért, mert az önmérséklet azért minden államot jellemez. Különösen akinek mondjuk ez a beleszólása van, tehát a nukleáris hatalmak nem véletlenül nem alkalmazták még a hidegháború legkimértebb pillanataiban, kockázatosabb pillanataiban sem az atomfegyvert. Itt az az információs elrettentés zajlik, amit Oroszország alkalmaz, és ezt nagyon lelkesen veszik át egyébként számos helyen Európában, de a szakmai értékelés nem azt mutatja, hogy itt tartós teret már nem érdemes lenni.
Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.